Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita főiskolai tanár, akivel a mai alkalommal azt a témát választottuk, hogy mi a nők szerepe a világban. Ebben az évben, a Szent József év kapcsán, Szent József ünnepén már a férfiakról elég hosszasan beszéltünk. A mai alkalommal, mivel adventben vagyunk, és készülődünk, fókuszálunk a karácsonyra, óhatatlan, hogy a Szent Család példáját, mintáját állítsuk minden keresztény ember elé. A Szent Családban különleges szerepe van Máriának, nyilvánvalóan, és ez a különleges szerep, és Mária az örök minta, ezt szeretnénk a mai alkalommal egy kicsit körbejárni. Azt tudjuk, hogy a nőknek hihetetlen nagy szerepe van a teremtésben, még a mai világban is, amikor esetleg még szatyorba gyereket férfi is kihordhat, de a mi világunkban nem, hiszen a nők képesek egyedül erre a csodára, hogy a testükben egy gyermek megfogadjon, és azt ki is hordja, és a világra hozza. Tehát különleges szerepe van a nőknek a teremtésben. A párkapcsolat egy másik nagy terület, amit körbe kell majd járni, a családban betöltött szerepe a világban és az egyházban. Ez öt olyan terület, amit a mai nőknek úgy gondolom, mindegyikének szinte, aki családot vállal, ezt végig kell gondolnia, helyre kell tenni, a szerepét ebben meg kell találnia. Ebben próbálunk valami segítséget nyújtani, hogy a női küldetésnek most egy területét járjuk végre, a családban betöltött szerepét. Hát miért jelent Mária mintát?
Nagyon-nagyon különleges szerepe van Máriának az egész evangéliumban, azt lehet mondani, kezdettől fogva. Tehát az, hogy az Isten teremtő szavát így fogalmaz egy költő, hogy Mária transformálja életté, testé. Tehát, hogy az a szó annyira gazdag, és annyira, olyan, mint ahogy írja is, hogy az a természetes villanykörté, nek túl sok a tízezer volt, ami az Isten szava. És Mária maga emberségével, azzal a valóban az egyszerű otthonnak a vállalásával, és hogy abban is felnőhet Isten gyermeke, és hogy ő képes abba beleállni, hogy Istent hordozza, hogy Istent kihordja, hogy Istent felnevelje, hogy vele közösségben legyen, hogy neki főzzön, tehát hogy ő köré az életet oda tegye, vagy hogy óvja, védje, és ebben hát vagy táplálja. És ebben tényleg azt lehet mondani, hogy minden nőnek egy nagyon nagy példát és mintát ad. Ebben a talán azt lehet mondani, hogy szűkszavúan megfogalmazott helyzetben, mert azért Máriáról érdekes módon, hogy viszonylag keveset olvasunk, és most, mikor ezt úgy átgondoltam, ezt az egész női szerepet, mert mostanában tényleg sokszor van arra szükség, hogy az anya szerepet is valahogy megfogalmazzuk, amiről eddig azt hittük, hogy olyan természetes, akkor láttam, hogy azért Mária minden tekintetben valahogy megjelenik nekünk, anyáknak, feleségnek, nőnek az evangéliumban az ő tehát mintája. Faulhaber bíboros egy nagyon szép gondolatot mondott erről, amióta az első evangélium legelején ez áll, Mária, akitől született Jézus, kit Krisztusnak hívnak, azóta az anyaság maga evangéliummá boldog üzenetté, örömhírré vált. És tényleg, ahogy ez kezdődik, hogy az életet ki kell hordani, azt be kell fogadni. Tehát a minden ilyenségével. Nagyon csodálom azt a pillanatot, ahogy Mária hát igent mond. Egy teljesen ismeretlenre. Egy teljesen ismeretlenre, és őt egy nyilvánvalóan meghaladó feladatra. És azt hiszem, hogy minden anya is ugyanígy van. Egy gyermek vállalásával, egy gyermek foganásakor, vagy egyáltalán, amikor csak gondolunk még arra, és most pont ez egy mai nagyon, nagyon nehéz folyamat is, hogy elhitették a lányokkal, meg az asszonyokkal, hogy előbb mindenre kell gondolni, hogy majd akkor most ez megfelelő-e így, és hogy majd amikor majd nagyobb lakásunk lesz, amikor majd több pénzünk lesz, amikor már mindenhol nyaraltunk, amikor majd ilyen állásom lesz, amikor már egy kicsit éltünk, amikor már eleget bulisztunk, és mindenféle, majd akkor jöhet a gyerek. Na most belegondoltam, hogy azért Mária is mondhatott volna egy-két szót, hogy ahogy Bőte Csaba mondja, egy kicsi angyal várját, nem vagyunk erre kész, hiszen én még ugye férfit nem is ismerek, és különben is el se kezdtük a családi életet, hogy jönne ide Isten gyermeke, vagy nem vagyok erre még képes, és a többi. Tehát tulajdonképpen semmi nem volt úgy kész még körülötte, hogy azt mondhassa, hogy na jó, majd most. És erre a nagy bizalomra, erre a nagy ráhagyatkozásra, hogy ebben is nem én vagyok a fővállalkozó, tehát aki életet teremt, az fogja segíteni ennek az életnek a kibontakozását. Tehát egyszer a befogadás, és utána talán ez a hordozás, tehát utána azt is látjuk Máriánál, ugye életet befogadni, ez egy nagyon, nagyon női feladat, mint ahogy beszéltünk róla, és a látatlanba is befogadni, és mindig befogadni, és akkor is, amikor ellentmond, stb., ez majd ugye a később életében. De ugyanígy, hogy hordozni azt az életet, és nem csak akkor, amikor még a méhünkben van. Tehát az anya szerepe továbbra is az, hogy az életet hordozza. Akár a saját gyerekeiét, akár a környezetének az életét, akár a rábízott, akár más gyerekekéit is, vagy a szomszédokét is. Ezt láttam például édesanyám, hogy mindenkinek a Panni nénie volt ott az utcában, hogyha valakinek elvágta a kezét, hogy van-e kötözője, vagy ez-e az a... Tehát az életet hordozni, az életet gondozni. És ahogy Mária rögtön még a hordozás közben is elhordozza például ezt az életet testvéréhez, Erzsébethez. Tehát annyira szép ez, ahogy oda viszi, ahogy nem saját magát nézi, ahogy ebben a helyzetben, ugye, hogy így visszagondolunk, hogy hát tényleg szamárháton, vagy teveháton, vagy akármilyen háton, azért mégiscsak várandósan 120 kilométert elmenni oda, tehát azért ez az élet hordozása, tehát hogy a sárba, a nehézbe, a viharba, az esőbe, a napsütésbe, a máshol tulajdonképpen tudja azt, hogy miből fakad az élet, tehát hogy mit kell átmenteni ahhoz, hogy élet maradjon, és ez a családban is így van. Tehát hogy azt gondolom, hogy egy női szerep az mindig arról is szól, hogy jó legyen hazajönni, hogy az életet ott megteremtse abba az otthonba, hogy a feszültségeket feloldja, hogy éppen nekem is az egyik fiam mondta, hogy egyik anyák napján ilyet játszottunk, hogy talán vagy ők, vagy nem is tudom, leírták, hogy nem tudom, az iskolában kaptak talán ilyen feladatot, hogy ki nekem édesanyám. És akkor azt írta az egyikük, hogy hát szerintem olyan, mint egy vonatütköző a vonat közé, a kocsik köze. És ez tényleg úgy belegondoltam, hogy valóban tényleg. És ez is az élet hordozása, hogy azokat a feszültségeket valahogy feloldani, valahogy napvilágra hozni, tehát nem elfolytani, de mégis segíteni, hogy kicsatornázol, hogy megoldódjanak, hogy békesség legyen, stb.
No, az sem mindegy, hogy a mai világban, amikor mindent készen szeretünk kapni, hogy azt a gyereket 9 hónapig hordozni kell. Ennek megvan a maga biztos biológiai, szakrális és minden egyéb oka, és ezt ma... akik nem tudunk várakozni, akik azonnal készen akarunk mindent, hogy miért van ez így, hogy ez hogy fel kell készülni erre a szerepre, és nem készen kapjuk azt a gyereket azonnal.
Igen, és azt hiszem, hogy ez is egy nagyon erős női feladat, ugye amellett, hogy a férfiak szeretik, azonnal csináljuk meg, és legyen meg, és vágjunk bele, és nyilván, hogy ez is szükséges a családban is. De ez a fajta kivárás, ez a fajta, hogy az élet lassan növekszik, tehát ezt nagyon, nagyon, nagyon nagy tanító igazából például ez a várandóság is, és pont a mai világban, hogy ezt nem lehet sürgetni, sőt, hogyha sürgetjük, ugye az nagyon visszaüt. És azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne megtanulnunk, tehát nekünk nőknek is, anyáknak, és ebből talán a családoknak is megtanulni, hogy az élet lassan növekszik. Például egyáltalán ugye ennek az élet létrejött tényleg, tehát a magának a fejlődésnek, vagy a kisgyermek tényleg teljes kifejlődésének is ugye a feltétele a beágyazódás lesz. És minden életnek nem csak a megfoganásra van szüksége, tehát nem csak a nagy ötletekre, nem csak a nagy fellángolásokra, a nagy tervekre, vagy valami, ez talán éppen a foganásnak a pillanata, hogy a fú, de jó lesz. De utána következik még a beágyazódás, ami szép csöndben van, de hogy meg tud-e kapaszkodni az az élet, hogy sokáig tényleg ott növekedni tud-e. És ez is egy női feladat, hogy ezt a fajta beágyazódást, tehát ezt a bizalmat, ezt az ős bizalmat például, amikor megszületik egy kisgyermek, ott is még egy beágyazódásra szükség van, és egy lassú növekedésre. Ennek is például nagyon nehéz azt is tapasztalni, hogy attól kezdve is, hogy hát ugye a méhen belüli fejlődést nem tudjuk sürgetni, és azt tudják a kismamák
jó
is,
hogy jó, tudjuk, nem, jó, hogy nem
jó, mert különben két hét alatt biztos megszülne mindenki. És hogy ezt tudják is a kismamák, hogy nem is szabad, tehát hogy egy kicsit félnek is attól, hogy természetesen, hogy ne legyen koraszülés. És érdekes, hogy utána még ez a kultúra, hogy úgy mondjam, ennek a teremtésnek ez a kultúrája nem ültetődött át, hogy utána is féltsük azt a növekedő életet, hogy ne legyen koraszülött, és ne legyen korhavén, hogy úgy mondjam, pedig ott már toljuk, hogy miért nem nagyobb már miért nem tud
verseket,
miért nem tud felállni, hogy miért nem tud már százig számolni, nyelveken tanulni, stb. Én most hallottam egy családban nem két nyelvű a család, és Magyarországon élnek, és akkor kitalálták, hogy mi lenne, hogyha az anya magyarul beszélne vele, és az apa pedig németül, mert hát éltek egy ideig Németországban, és hogy akkor majd a gyerek majd milyen hamar meg fog tanulni németül. Tehát, hogy meg fel is tettem a kérdést, hogy te édes, te nem gondolsz arra is a zsibzsup kenderzsupot, meg amikor dödöröksz vele, meg amikor egy kicsit hancúroztok, akkor is mindig azt fogod neki mondani, hogy bitesőn, vagy mi? Vagy hogy akkor az édesanyjával. Szóval ott látszott, hogy a teljesítmény sokkal előrébb valónak tűnik, mint az élet növekedése. És azt hiszem, hogy a nőnek, az anyának az a hatalmas nagy szerepe, hogy az élet növekedésének a körülményeit őrizze. Tehát hordozza valóban, és minden ilyen sürgető ár ellenébe. És ahogy látjuk Máriát, szóval ebbe a csendességbe, ahogy ott éltek, azért mégiscsak 30 évig Jézussal, hogy jó, nyilván sokszor elgondolkozhatott és forgatta a szívében, hogy ez hogy is lehet, de amikor a 12 éves Jézus is már szépen úgy kinéz a világba, és mégiscsak utána hazamennek, és utána ugyanúgy élik
az élet.
Igen. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos feladata a nőnek, ez a fajta kihordás, beágyazódás, ápolás.
Hát de ez így van a későbbiek folyamán is, hiszen nem szabad sürgetni a gyerek fejlődését. A fejlődés lélektan elmondja, hogy mi mindent kell ahhoz csinálni, hogy egy gyerekből érett személyiség legyen.
Nagyon fontos ez tényleg, hogy legyen gyerekkora, hogy legyen serdülőkora, hogy legyen kisiskoláskora, hogy legyen szabad játékra idő. Ebben a műsorban is olyan sokszor emlegettük, de még mindig úgy gondoljuk, hogy az csak egy ráadás, hogy az csak egy majd, ha jut rá idő, meg majd nyáron játszik, meg magától nem is fog, tehát annak is meg kell tanulni, de hát ebből lesz a felfedezés, ebből lesz az alkotás, ha egyáltalán lesz, ebből lesz azok az idegrendszeri pályák, hogy kísérletezésre van szükség addig, amíg valami majd jól fog menni. Na most, hogyha ezeket hajtjuk, mert egyik foglalkozásról a másikra, és már is menjen, akkor nem az a baj, vagy hát nyilván nem az a baj, hogy megtanul ezt azt előbb, hanem az a baj, hogy azok az idegrendszeri pályák alakulnak ki, hogy nincs idő a próbálgatásra. És nincs idő arra, hogy szép lassan megtanuljam azt, és rengetegszer hibázzak, és újrakezdjek, és hibázzak, és újrakezdjek. És akkor világos dolog ez, hogy ez át fog tevődni úgy mindenre. Egyrészt fél a feladattól, te fél a kezdettől, fél a kockázattól, mert hát ha hibázunk, hát ha nem lesz olyan jó, hát ha mégis lebukok vele, bele. Tehát egyszerűen az a fajta vállalás, az életvállalása később, vagy a nehézségek vállalása, vagy az állóképesség, vagy a türelemnek a megtanulása, hát ez nem alakul ki. És ennek a fészkét, hogy azt kellene őriznie a nőnek a családban, ezt a hosszantartó növekedést, ezt a saját tempóba való növekedést. És például a befogadás ezt is jelenti egy anyánál, ugye, hogy kezdettől fogva olyannak fogadja be, amilyennek születik. Tehát, hogy nem próbálom kihozni belőle az, ami a réges-régi álmom volt, hogy én nem kosarazhattam, majd ő fog, hogy nem tudom mi, hanem egyszerűen az ő eredetiségét kibontakoztatni, megkeresni, még akkor is, ha nem értem, szép ez megint Máriánál. Hát biztos vagyok benne, hogy számtalanszor nem. Én azt gondolom, hogy tényleg furcsa le. Hát attól kezdve a foganását, a saját foganását nem érti, ugye, és fel is teszi a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez, és mégis igent mond erre is. Erre is, arra is, hogy tulajdonképpen ezt neki kell majd vállalni, például Józseffel kapcsolatban is, hogy a családi béke is valahogy megmaradjon, hogy az ő kapcsolatuk is nyilván épp maradjon. És azért úgy belegondolok, hogy ez mekkora feladat lehetett, és mekkora talán rémület is, vagy most ezt hogy mondom meg Józsefnek? Hát most hogy állok ezzel elő? És hogy ebben is tudod bízni az Úristenbe, hogy ha rám bízta, akkor biztos ezt is megsegítés. Hát így is volt, de azért előre erre nem kapott pecsétet, hogy majd ezt én elintézem, ne félj. És ezek is ilyen, szóval, hogy a bizonytalanságban is, abban a helyzetben is, a pillanatban, tehát a jelenben rábízni az életemet az Istenre, hát ez is azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon erős életadó női feladat.
Mondtad, hogy, és valóban így van, hogy kevésszer jelenik meg Mária az evangéliumokban, de mindig a Jézus legfontosabb, legnagyobb és legmeghatározóbb pillanataiban ott van.
És ott csöndesen van.
12 éves Jézusnál, aztán ott van a szenvedés történetben, ott van a kereszt alatt, és ott van az apostolokkal. Igen. Már sokkal többről nem is tudunk. Születés, gyerekkorból az az egy történet, igen, a 12 éves Jézus. Valószínű, hogy nekünk nőknek az a szerepe, hogy a későbbi felnövekvő gyerekeknél is a nagyon fontos életpillanatokban, igen, ott legyünk. Hogy gondolod ezt?
És nyilvánvaló, hogyha egy fontos pillanatban ott tud lenni, akkor követte. Tehát ott volt máskor is, csak nem érezte fontosnak, hogy ő most megjelenjen.
Meg nem jegyezték föl az apostolok.
Igen, mert nem volt egy ilyen szerepe, de biztos, hogy ott volt ebben a háttérben, vagy a látóterében, vagy kölcsönösen biztos, hogy egymás látóterében voltak. És azt hiszem, hogy ez is egy erős, nagy anyai feladat, de főleg itt lehet látni Máriánál is, ahogy el tudta engedni Jézust. Tehát azért 30 évig, tehát az akkori kultúrában is ez egy felnőtt, kialakult ember, a 30 éves férfi, azért mégiscsak beleszokott abba a családba, mégiscsak összeszoktak, mégiscsak tényleg úgy volt, ahogy az ember érzi is, hogy hát Úristen, ha most innen elmegy, hát ugye, hogy az üres, a kiürülő fészek, hát ma már ezt élik ilyen nagyon, hogy Jézus Máriám, és mit csináltok abba a kiürülő, mikor kirepültek a gyerekek. Nem hiszem, hogy ilyen tragédiának élte meg. Tehát azt hiszem, hogy természetesebb volt számára is, hogy nyilvánvaló mennie kell, akkor menjen. De ott vagyok a háttérben. Tehát ott vagyok szívesen a háttérben, de nyilvánvaló, hogy nem. Tehát megváltoztak a szerepek és a szerepkörök, és átrendeződött a fontossági sorra nyilván Jézus életében is, és ezt szívesen vállalta. Azt hiszem, hogy ez egy hatalmas nagy anyai feladat, és ahogy szétnézünk, hát itt is van mit tenni, tehát van mit meghirdetni is. Tehát olyan szép az, ahogy mostanában talán egy kicsit jobban előkerül az anyai kötődés az élet elején, bár nem lehet eleget mondani, tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a kötődést, ezt a bizonyos ősbizalomnak a kimunkálását, az újraépítését, szóval itt az anyák nagyon-nagyon sok mindennek a lehetőségét és a felelősségét hordozzák az első életévekben, és hogyha ezek nincsenek meg, a gyerek egész életébe kínlódik attól, ami itt hiányzott. Tehát nyilván ez nagyon jó, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy szükség van a kötődésnek az ápolására ennek az első években. De nem eleget hangsúlyozzuk, hogy szükség van az elengedésre. Tehát szükség van a kísérésre egészen odáig, és szép lassan ez a bizonyos nyitott tenyérrel szeretni állapotáig oda eljutni. Tehát, hogy van a tényleg az ölelő, és nagyon, nagyon karba, tehát a karon ülő gyerek, tehát az, amikor átölelem, és annyira közel van, ez egyébként, ahol képírással írnak, ott sok helyen a jónak a megjelölése a karon ülő gyerek. Anya és a gyerek a karon. És úgyhogy sokszor elképzeltem, hogyha azt akarja írni, hogy egy jó paradicsomleves, akkor ott van egy karon ülő gyerek, meg egy paradicsom. De hát szóval, hogy ez maga a jó fogalma. Na most ebből váltani arra, hogy nyitott tenyérrel szeretni, hát ezt tudta Mária. Tehát ezt tudta a szűzanya nagyon-nagyon. Olyan nyitott tenyérrel, hogy engedi még abba is, ebbe az iszonyú kétségbe, szenvedésbe, ebbe, és még akkor is ott tud lenni. Tehát ott tud lenni, és ugye a nyitott tenyér a nyitott karjába visszateszik Jézust a kereszt után. Tehát azért... Ez egy, szintén azt lehet mondani, hogy óriási példa nekünk anyáknak, hogy így is lehet közel maradni.
És minden olyan anyának, aki elveszti a gyermekét ideje korán, és meg kell élnie azt a mérhetetlen fájdalmat, és azt a traumát, hogy elveszíti ideje korán a saját gyerekét, mert hát az életnek nem ez a rendje. Említetted, hogy Máriát általában a képzőművészetben, szobrászatban karonülő gyerek Jézussal ábrázolják. De ábrázoljuk mi koronával. Mindig koronával ábrázoljuk. Kis Jézuson is van egy korona, és Mária fején is van egy korona. Mária királynő.
Igen. Ez tulajdonképpen, aki a megváltásban társá vált, és királlyá vált azoknak az életében, akik szintén behívják a családba, mint a családnak egy királynőjét. És szép szokása is ez annak a Sönstadt mozgalomnak, ahova tartozunk, és ott is a Mária kép, akin szintén karonülő gyerekkel ábrázolja Máriát, megkoronázza a közösség. Éppen egy magyar korona van a Sönstadt szentében és a Márián. És utána pedig egy ilyen kis családi szokás is kialakult ennek nyomán, hogy a családok is koronázzák meg, akik oda hívják Máriát az otthonukba. És úgy gondolják át, hogy minek a királynőjévé teszem meg Máriát. És ez egy nagyon, nagyon fontos és egy nagyon mély folyamat is, azt hiszem, a családban is, hogyha ezt végig gondoljuk, hogy nem tudom én, lehet-e Mária az időm királynője? Tehát ugye ki egy királynő, odaadom a kezébe, és hogy rendelkezzen az én időmmel. Vagy lehet-e az egészségem királynője, vagy a békességünk királynője, vagy a feladataim királynője, és lehet, hogy akkor azt mondja, hogy te figyelj ezt a két-három feladatot, ezt nem neked kell végezni, és akkor az ember azt mondja, hogy nélkülem nem is megy el. És lehet, hogy kiveszi a kezedből, vagy lehet, hogy még oda másikat tesz, és akkor az ember azt mondaná, jaj, ne, hát pont ezt. És azt gondolom, hogy ha megválasztjuk őt királynőnké, akkor képes alakítani és segíteni a mi életünket is valóban jó uralkodóként, tehát szolgáló uralkodó, ahogy egy anya is, szokták is mondani, hogy az anya a tűzhely mellől kormányozza a család életét. Tehát kormányos és szolgáló egyszerre. És azt hiszem, hogy ilyen királynő Mária is. és sok-sok dolgunknak, tehát például az aggodalmaimnak a királynője, vagy a gyerekeim életének. Ugye az ember anyaként, hát annyira úgy gondolja, hogy felelős vagyok azért, hogy ő neki jó kedve legyen, hogy ő neki minden újja, és akkor én abban hogy segítsek. De hogyha azt mondom, hogy gyere, Szűzanya, és legyél te ennek a további létüknek, például a gyermeke, felnőtt gyermekeimnek a királynője. És hát számtalan ilyen a házasságunk királynője például, vagy a türelmetlenségeim, egyáltalán a hangulataim királynője. Tehát nagyon sokféleképpen koronázhatjuk meg Máriát. És azt hiszem, hogy ez a sok hagyományos szimbólum, amit látunk Máriát királynőként ábrázolni, ez azt hiszem mind annak a felszólítása, tehát ne csak, hogy gyönyörködjünk benne, és hogy nem csak az, ahogy ajder, mert menjek királynéja, persze, nyilván ez is indítja ezt, de Don Boszkónak a gondolatát nagyon szeretem, hogy Máriának azért van jogar és korona fején, tehát jogar a kezében, korona fején, mert ő olyan királynő, aki nem csak akar, hanem tud is segíteni. Tehát aki be tud jönni a hétköznapjainkban. Szintén ez a Tilmon atya sokszor mondta, hogy hát a Mária talán az egyik legnagyobb nevelőnő, vagy nevelő, aki ugye a családunkban a nevelésben is biztos, hogy hatékonyan tudna, vagy segítene, vagy szeretne közreműködni. Hát nyilván a gyerekeinknek az ilyen jellegű fejlődését is a kezébe ajánlhatjuk. És hogyha belegondolunk, talán lehet, hogy van is ilyen gyűjtemény, de csak úgy gyorsan fel akartam egyszer sorolni, hogy mi mindenként gondolnak a világ népei, világ keresztényei Máriára, a gubanc kioldótól kezdve, mindig a segítő, a betegek királynője, a vidámok királynője, az éhező királynője, a gyerekek királynője, nem tudom, a családok királynője. Tehát úgy lehet látni, hogy mindenhol, ahol élet van, vagy ahol az élet éppen szűkösen van, oda hatékonynak látták meghívni Máriát, és az ő kezébe adni. Ugye hát ott van a kánai mennyegző, hát abból a kevés kis jelenetből talán az egyik legszebb jelenete, amikor olyan sokszor elképzelem, hogy elmentek barátok közé ugye mulatni, ugye nem is volt még nyilvánvaló mindenki számára, hogy ki ez a Jézus, és talán nem is akarta nyilvánvalóvá tenni, és ezt Mária, ha valaki tudta, nyilván, és mégis, amikor látta ott az embereknek ezt a szükségét, hogy akkor még, hogy úgy mondjam, ezt is megkockáztatta, hogy hát bepróbálkozom, hát ha sikerül, és meg is kapja azért az elején, hogy nem jött még el az én órám. Tehát azért én úgy gondolom, hogy anyaként azért ez egy figyelmetlet, most mit avatkozol most ebbe bele, és mégis utána.
Kedvéért
vagy. Igen, megteszi. De Mária se hagyja abba. Tehát azért úgy látja, hogy... És ez szép ez a kapcsolódás. Annyira természetes, és annyira erre is gondolhatjuk, hogy a természetesre épül a természet fölötti. Tehát erre a természetes aggodalomra, hogy Mária meg tudta szólítani, hogy de hát nézd, hát most milyen ciki már, hát nincsen borúge. És ugye itt nem olyan életről volt szó, hogy most nem tudom én, valóban egy betegség miatt veszélyeztetett az élet, hanem csak a hétköznapi életnek a tényleg a fényéről volt szó, és azt is ilyen fontosnak látja. És ez szerintem ez, hogy Mária ennyire bele tud menni a hétköznapi létbe, és nem egy eszmében hisz, hanem ő aztán tényleg egy személyhez kapcsolódik, és ott vele egységben gondozza az életet a legkisebb részletéig.
Hát nekünk magyaroknak különösen fontos Mária, hiszen első szent királyunk István ott volt nagy bajban. Meghalt az utód Imre herceg. És mit tesz István ebben a szorult helyzetében? Fölajánlja az országot Máriának, így lettünk Regnum Marianum. Ezért úgy gondolom, hogy nekünk különösen van nagy kötődésünk Máriához, nekünk magyaroknak, és nem véletlen, hogy nagyon sok Mária szobor a Szent Koronával koronázza meg Máriát. Hát azt kérjük, hogy imádkozzák nagyon sokszor azt az oltalmazó Máriát, azt a gyönyörű imádságunkat, amelyik úgy kezdődik, hogy oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megnevezd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. Kívánjuk most a az elcsendesedő rorát és adventben egy gyertyagyújtásnál kérjük az oltalmazó Mária segítségét családunkra, nemzetünkre, hazánkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.